Az ELTE Karrier Központ hogyan tovább előadás sorozata? Krízisek, válságok, gödrök, bukkanók, kudarcok sora. Egyesek szerint ez az élet. Valahogy ki kell bírni, át kell vészelni, bízva abban, hogy egyszer jobb lesz. Mások ennél tudatosabbak. Ők Jungnak hisznek. Nem az vagyok, ami történt velem, az vagyok, amit döntöttem, hogy legyek. Számukra valamiért könnyebb a lét, s a nehézségeket, akadályokat is máshogy élik meg. Mintha nekik a krízis paradox módon erőforrás lenne. Hogyan csinálják? Ufók, és erre születni kell? Vagy tanulhatunk tőlük? Persze az sem mindegy, hogy akut tragédiáról, traumáról vagy normatív krízisről van szó, mint a kapunyítási pánik, vagy az életközépi válság. Limbár Imre kapaszkodókat ad, ha beüt a baj, legyen eszköz a kezünkben, hogy felvehessük a harcot. Aktuális kérdések, válaszok. Krízisek árnyékában, második rész. Limbár Imre előadása.
Legyetek üdvözölve, még mindig innen a karanténból, és a négy fal magányából, innen a saját személyes házi könyvtáramból. Folytatjuk az előadást, egy ilyen technikai információ a frissen becsatlakozottaknak, hogy ugye ez a Hogyan tovább előadás sorozat 6. évadának 8-as befejező epizódja, és annak a második fele. A két rész természetesen önállóan is megállja a helyét, de a teljességre törekvőknek, a maximalistáknak és a perfekcionistáknak jelzem, hogy érdemes azért az elsőt megnézni és utána folytatni ezt. Aki meg inkább olyan jelen hedonist, tehát akkor akár most bele is pörgetsz rögtön úgy a közepébe, meg a végére, és akkor jóval le is tudtam ezt az előadást. Szóval ez mind rátok van bízva természetesen. Petőfinek van egy ilyen mondata, én ezt nagyon kedvelem, sokszor idézem, hogy az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Tehát nagy kérdés, hogy mire jók egyáltalán ezek az előadások, meg az ilyen típusú fejtágító 20 percek, fél órák, órák, 70 percek. Van ennek értelme? Van ennek értelme? Mikor van értelme számodra? Ja, ilyenkor nagy tantuszokra vágysz, hogy igen, essen le az a tantusz, akkor megérte, vagy ilyen apró kis gyöngyszemek, kis színesek, ilyen kis morzsák, amit felcsipegetve az életedet egy kicsit tudod innoválni, jobbítani. Legutóbb a felvértezés szót használtam rám jellemző módon. Tehát miben kellene felvértezned magad, hogy a krízisek árnyékából újult erővel tudj adott esetben kikerülni, vagy legalább úgy, hogy kapsz levegőt. A témánk még mindig ez, a krízisek árnyékában, ugye ez a címünk, amit anno az ELTE Karrier Központtal, ugye a szervezőkkel megálmodtunk. A 7. évad egyébként jön töretlenül, megérkezett a felkérés, úgyhogy ősszel folytatjuk, bízunk benne a hagyományos keretben és metodikával, a magunk 4-500 fős összegyűléseivel ott a Mária Terézia teremben, a Gólyavárban, az ELTE Bölcsészettudományi kampuszán. Szóval az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Az előző 7 előadásból, hiszen pontosan tudom, hogy azért ott ülnek a monitorok előtt azok is, akik rendre visszatérők, és régi motorosok már, ebben az évadban mi az, ami megmaradt? Mi az, ami leginkább még mindig ott fénylik a horizonton, vagy adott esetben újra és újra felsejlik az elmédben? Kigyűjtöttem, mert izgalmasnak tartom a címeket önmagában, hogyha csak ide idézzük egy-egy gondolat erejéig, akkor mit mond a cím asszociációja a mai nap, amikor itt vagyunk a krízisek nyomvonalán, a krízisek árnyékában. Azzal indultunk szeptemberben, hogy kezd el végre az életed. Elkezdted? És ilyen per definíció nem. Mit jelent az, hogy az életem el van kezdve általam, tehát hogy én kezdtem el, és sokkal inkább hatok már az életem alakítására, és nem annyira csak elszenvedem mindazt, ami történik velem. Elértem-e a felnőttségemet? Ugye a második témánk volt a felnőttség határa. Honnan datálom a saját felnőttségemet? erre majd még rögvest kitérek egy gondolat erejéig. Hova lett az időnk, kérdeztük novemberben. Minden év novemberében az idővel foglalkozunk, ez most már mind a 6 évadban így volt, és így lesz a 7-ben is. Tehát akik az idővel bajlódtok, és ebben a keretben jönnétek novemberben, hajrá, hajrá, a lehetőség adott lesz. Szóval, hogy eltűnt az időnk? Kisiklott az idő a saját kezünk közül? Melyik életterületünk sínli meg, szenvedi meg leginkább ennek a hatását és ennek az ódiumát? Melyik életterület veszi leginkább fel? Mennyire szorongunk? A szorongásgyár felszámolható, de hogyan? Kérdeztük decemberben. És nagyon sok mindent ugye megállapítottunk az ügyben, hogy van-e egyáltalán belső lehetőség, mert a külső lehetőség az egy dolog, de van-e belső lehetőségünk nekünk, mint karakternek, a saját személyiségünkkel, a saját temperamentumunkkal, a saját megélt életünkkel és szociális közegünkkel arra, hogy ne szorongjunk. Ugyanis vannak dolgok, amiken nem lehet változtatni. Ne hazudjuk el ilyen transatlanti csodaguruk hatására, hogy de mindenen lehet változtatni. Nem. Egy csomó mindenen nem tudunk változtatni, és úgy fogunk meghalni, hogy az igenis jellemző ránk. Csak a művészet az, hogy állapítjuk meg, hogy mi az, amin lehet változtatni, és mi az, amin nem. Az utolsó offline előadás ugye a februári az önismeret mítosza volt, egy ilyen fennkölt címmel. Hol állsz? Hányadán állsz ebben a kérdésben? És hogy rögtön csatlakozzak az előző részhez. Mire láttál rá önmagad működéséből a krízis kapcsán, a krízisnek köszönhetően? Mi az, amit pont, hogy máshogy látsz, és ha nem kerültél volna a krízisbe, akkor nem érted volna el. Van egy ilyen fogalom, kapcsolzárójel, hogy poszttraumás növekedés. Ott nagyon fontos kitétel, hogy ne hazudjuk el a krízisek, a traumák fájdalmát, de nézzük meg azt, hogy az életünk mennyi faktorban, mennyi minden hatásban változhat, ahogy látjuk azt, és mindazt, ami minket körülvesz. Legutóbb, ugye, ami már online zajlott, a Miért nem értjük egymást és az önbizalmatlanságunk nyomában epizódokban találkozhattunk. És így érkeztünk el a mai alkalomig. Itt vagyunk tehát a krízisek árnyékában. A kérdés az, hogy bedőlünk-e valaminek? Az állítás a következő. A krízis senkit nem tesz szakértővé. Csak tapasztaltál. És a kettőt olyan szinten keverik, hogy az már vérlázító. Emberek hirtelen szakértővé válnak. Ebben a témában is, abban a témában is, amabban a témában is. Pusztán azért, mert van egy saját élményem egy krízisről. És akkor mi van? Attól nem leszek a téma szakavatott tudora. Ahhoz jóval több kell. Tehát a tapasztalat nem egyenlő a szakértelemmel. Nyilván korrelátumok vannak, de azért itt érdemes óvatosnak, igencsak óvatosnak lennünk. Ugyanis behoznék egy ilyen fő gondolatkísérletet a mai nap erejéig, én sokat merengek ezen az utóbbi időben, hogy a krízisek tapasztalata és minden krízis, amit megéltünk, az a sakkfigurát erősíti, de nem a sakkozót. Tehát, hogyha külön választjuk a sakkfigurákat a sakkozótól, akkor jó nyomon járunk. Ezt ki kell fejteni, mert ez még így bonyolult. Zajlik az élet, alakul és alakítjuk, ki így, ki úgy, ki amúgy. És én azt látom, hogy egyszerre vagyunk sakkfigurák és sakkozók is. Egy sakkozó mindig tud stratégiában és taktikában is gondolkodni egyszerre, holott közben ugye ott vagyunk a játszmában kőkeményen benne. Itt most a játszma az nem lélektani játszma, hanem a saknak a nevezéktana. Tehát ott van a parti. És ugye az utóbbi hónapokban ez nagyon nem mindegy, hogy a mindennapjaink során ugye mi is sakkfigurák vagyunk. Nekünk is van főnökünk, anyánk, apánk, anyósunk, apósunk, adott esetben gyerekünk, kollégáink, és mindenki mindent akar, és mindenki mindent azonnal akar, mert hát egyébként rendelkezésre kell állni, meg oké, hogy home office, de azért ez legyen, az legyen, amaz legyen, plusz még akkor a gyereknek, ha ez érint valakit, az iskolai dolgait is menedzseljem, és hogy levegőt se kapok. És azt érzem, hogy engem, mint sakkfigurát, így is leütnek, úgy is leütnek, bizonyos életterületeken ugye én vagyok a bástya, meg én vagyok a huszár, meg a futó, ahol kompetensebbek, ügyesebbek vagyunk. Más életterületeknél meg egyszerű gyalogok vagyunk. És tényleg elszenvedjük, ahogy ugye, hogy is van, a rólunk döntenek nélkülünk. Na most a krízis állapotában viszont kezdjük azt hinni, hogy csak sakkfigurák vagyunk, és nem tudunk játszmában, több partiban gondolkodni, hogy tulajdonképpen itt az egész a sakkozásról szól, és nem csak az adott partiról. Mert a krízis elhiteti velünk, hogy csak az adott partiról van szó. És akkor hirtelen minden érzelmi tét fölstrófolódik, erről is szól ugye a beszűkültség. A játék viszont és egy ilyen beavatkozási pont, ennek a tudatosítása is lehet és lenne. Ezt érdemesnek gondolom arra, hogy legalább elmerengjünk ezen, hogy miben vagyunk viszont igenis játékosok, sakkjátékosok. Látjuk-e azokat a cölöpöket, ahonnan, ahova tart az életünk? Hiszen például egy krízis mi? Egy krízis árnyéka miről is szól? Hogy ahogy az életünk idő egyenese felfűződik, a krízisek azok oldatlanul ilyen időszámítási kezdő és végpontokat jelölnek ki. Nem mindenkinél, ezt így nem lehet ilyen teatrálisan általánosítani, hogy mindenki ezt így fogja megélni, de igenis sokan így fogjuk ezt megélni, hogy aféle ilyen már-már vakuemlékszerűen ott lesz az a pillanat, hogy tudod kisfiam, tudod kisunokám, hogy amikor jött a COVID-19-es éra, és mindaz, ami utána és mondjuk előtte volt. Mint mondjuk, ahogy idősebbek mondják, hogy hát a berlini fal leomlása előtti és utáni korszak, vagy az 56 előtti, vagy a... Szóval, hogy sokféle ilyen horgonypontunk van ugye társadalmilag, szociokulturálisan, és ez összekapcsolódik a saját önéletrajzi emlékezetünkkel is. Ugye a normatív krízisek és a fejlődési krízisek, mondjuk egy serdülőkor, hát annak is hány ilyen pontja van, ami jelzi ezt a szakaszhatárt. Vagy későbbi nagyobb traumáink, egy szeretett hozzátartozó halála, anyám halála előtti és utáni korszak. Ez mind-mind adhat egy ilyen horgonyzást az életünk fonalában. És erre nem árt figyelni. Mert tulajdonképpen ez is zajlik. És hogyha új időszámítás kezdőpontja van, akkor nagyon nem mindegy a felütés, mint amikor egy szimfóniában mondjuk jön a negyedik tétel, és akkor milyen lesz a negyedik tételnek a felütése? Hogy az ott óhatatlanul determinálja az utolsó, negyedik szakasznak az ívét. Utaltam arra, hogy a felnőttségre még kitérek. Szándékosan nem a felnőttséget hozom szóként, mert sokan megbántódnának, ha ezt a szót használnám, és dühükben már klikkelnek is tovább, hogy ez azért mégiscsak egy pimasz szemtelen gőg, úgyhogy az érettség szót fogom használni. De markánsan azt állítom, és az a pszichológusi véleményem, hogy a krízisek árnyékában és a krízisek idején az érettségünkből is vizsgázunk. Végső soron május van, tehát az érettségi hónapja, és az nagyon jó, hogy biológiailag mindenki felnőtt, mindenki érett. jogilag 18 év plusz, ott van a választójog és választhatósági jog, és rendelkezünk kvázi autonóm módon az életünkről. No, de érzelmileg így van ez. Az érettségivel, a felnőttséggel valóban elértük az érettséget. És mit jelent az, hogy az érettségünkből is vizsgázunk? Például, ha bármelyikünknek vannak gyerekei, mit láttak rajtunk az előző két hónapban? Mit? Amikor majd visszagondolnak erre az időszakra, erre a korszakra, akkor csillog a szemük? Ah, az én apám! Anyu, emlékszel, amikor? Vagy a pánikot és a hiperventilációt tapasztalták. Én nem mondom, hogy aki pánikol és hiperventilált, az nem érett. De vannak olyanok, akik pánikoltak és hiperventiláltak, azok nem érettek. Csak szeretjük azt eljátszani, hogy érettek vagyunk. És hirtelen jön egy krízis, és mindent itt törölve. Tehát kérdés az, hogy vajon a saját életútunk történetén, ha most a krízist itt egy földrengés analógiához hasonlítom, mindig is voltak földrengések. Miért nem úgy építjük az épületeinket, ami kibír bizonyos Richter skála szerinti erősebb földmozgást is? Nem így építjük. És a saját személyes pszichés működésünk ilyen hirtelen mondjuk össze tud omlani? Ez nagy kérdés. Ez nagy kérdés, hogy hol a jövőnk felelőssége, hogy miben kell és hogyan vértezzük fel magunkat abban, hogy a következő krízisek, amelyek lesznek, azokat jobban ki tudjuk majd bírni. Ellenállóbbak legyünk. Ugye itt rögtön tudom, hogy százak csattalhatnak föl, hogy na jó, de hogyan? Hát ennyit én is értek hozzá. Kérdés, hogy például alapidőegységet tudunk-e változtatni? Mert hogyha az alapidőegység, ahogy az életünket lekönyveljük, elszámolunk vele, ahogy nézzük, a hetek vagy a hónapok, akkor jóval kevesebb a beavatkozási pont a saját életünkben, a saját életünk fölött. Ha az alapidőegységem a nap, akkor ugye egy évben 365, idén 366 beavatkozási pontom van, mert minden napot egy külön egységnek élek meg, és kevésbé fertőzi be egyik a másikat. De azt mondom, hogy én hetekben gondolkozom, akkor rögtön csak ezzel az egy attitűdbeli beállítással nem teszek mást, mint igazándiból hatodára csökkentem a beavatkozási lehetőségeimet. Hiszen csak 52 beavatkozási pont van az életemre, mert hogyha egy hét elmegy, ugye kedden kimondjuk, hogy ez a hét már el van baltázva, akkor ott annyi. Krízisek idején mi történik? Visszamegyünk egy korábbi fejlődési pontra, regrediálunk egy kicsit, és egyből azt mondjuk már, hogy ez a mocskos március és ez a április. És akkor az már csak 2 hónap, és az csak két beavatkozási pont. Pedig akár lehetett volna 61 beavatkozási pont is. És ez attól is függ, hogy könyveljük el a saját időnket és életünket. Lehet ezért tenni. Technikai dolog, ha már itt az érettség szó előkerült, hogy ugye van az érettségi tabló, hogy ennek analógiájára el tudnánk-e készíteni az érettségünk tablóját. Úgy magunknak, úgy maszek mód. Nem kell ezt kiállítani, nem kell ezt posztolni, semmit nem kell vele csinálni, csak mondjuk elérhető távolságba helyezni a saját lakókörnyezetünkben, hogy tudom, én veszek egy parafatáblát, de lehet, hogy ezt írni fogom napló jelleggel, ez most mindegy is, ez már csak technikai megvalósítási kérdés. Valaki ügyes képzőművészetben akár még festhet is felőlem, de hogy amikor ránézek, akkor jönnek-e azok a bizonyítékok, hogy hát ezért tartom magam érettnek. Ugyanis, ugye a lélek szubjektív igazsága, itt tartottunk legutóbb, hogy a lélek szubjektív igazsága krízis idején nagyon nem mindegy, hogy melyik felét mutatja annak a híres éremnek. Az érem melyik oldalát fogom tekinteni. Mert ha jön a beszűkült állapot, már pedig a krízis erről szól, akkor nagyon sokan ugye elővesszük a negatív címkéinket, és hogy valójában hát én tehetetlen vagyok, szerencsétlen vagyok, már megint ez dobta a gép, éretlen vagyok. De megnézhetném azt is, hogy a saját statisztikámban, a saját életem statisztikájában egyébként mik azok az érettség bizonyítékok, amik hű, az én voltam? Hát akkor nem, hogy már most kétségbe essek, mert azt is én csináltam, és ezt is én csináltam. Sok személy, én azt látom ismerősi és kliensi körben is, hogy nem hisz a saját statisztikájának. Egyrészt nem is vezeti, tehát onnantól kezdve nehéz. Tehát például egy érettségem tablója erről is szólhat, hogy elkezdek hinni a saját statisztikámnak, ránézek, és hoppá, ez az ember akár éretnek is tekinthető. Csak azt tudatosítani kell. Sose felejtem el, legyen mondjuk Olivia. Olivia minden gödör és gyötrőpont idején, amikor mikro-makrokrízist élt meg, minden tét törölve alapon, egyszerűen memóriában sem emlékezett a saját eredményeire és érettségbizonyítékaira. Ez az egy technika húzta őt ki a saját hajánál fogva a gödörből. Ez az egy elég volt. Nem kell mindig analizálni a lelkünket. Persze, ha analizáljuk a lelkünket, akkor felismerhetjük, hogy valójában a biztos jövőhöz a múltunk, a saját múltunk megértésén keresztül vezet el az út. És az egy stabilabb út lehet így, mint amikor csak úgy a habokra utcú neki menjünk bele. A múlttal kapcsolatban két technikát unásig mondtam én már a 6 évad során, de mindig újra és újra elő kell venni, mert mind a kettő nagy ágyú. Az egyik a PP, a pozitív precedensek technikája, hogy ne csináljunk például úgy, hogy ilyen krízis még nem volt az életben. Hát de komolyan mondom, hát vérlázító. Persze, pont ilyen krízis nem volt, de a krízisekre jellemzőek bizonyos általános szabályozók, tünetek és leíratok. Egy csomó krízist átéltünk már, hogyha mondjuk 18 plusz nézzük ezt a videót. Azokat kérem szépen lehet elemezni. Az X-edik krízisben pár évvel ezelőtt mi segített, ki segített engem? Mit gondoltam akkor a világról, az életről? Milyen kapaszkodóim voltak abban a krízisben, hogy kijöttem belőle? Már pedig kijöttem belőle, hiszen itt vagyok. És ha azt lehet elemezni, Ctrl-C, Ctrl-V másolás beillesztéssel természetesen nem tudom a jelenembe hozni, de egy kvázi Ctrl-C, Ctrl-V-vel némi vizsgálat után, ha valaki elakad, akkor meg például egy professzionális szakmai segítséggel, nagyon könnyen átemelhető a mintázat. Nem vagyunk ebben a tekintetben magányosak. A saját énjeink, akik túléltek már kríziseket, ott vannak bennünk, csak általában a hidat veszítjük el velük kapcsolatban. A másik kedvenc technikám a múltból, ugye a PM, az pedig a pozitív memento technika, ez is megunhatatlan. Nyilván, ha valaki használja, akkor most nagy előnyben van, ha kevésbé használtuk eddig, akkor csak eztán van rá lehetőség, hogy bízom benne, nyilván a csúcs melankólikusok és depresszív személyek kivételek, meg az örömgyilkosok is, de az igazi örömgyilkosok, de sok ember életében azért vannak olyan pillanatok, ilyen üdeszínfoltok, lehet, hogy ritkán, lehet, hogy 2 évente, lehet, hogy 5 évente, vagy szökő évente, hogy azért jó élni, nem? Tehát, hogy átjár egy ilyen érzés, hogy azért csak szép tud lenni az élet, mint hogyha máskor gyötrődünk is. Most ebben a mikro pillanatban, ebben a 2 szekundumban azt érzem, hogy jó élni. És amit itt érzek, ebben az adott esetben flow állapotban, ebben az ilyen ihletett állapotban, kegyelmi állapotban, hogyha ebben mondjuk vallást is bekevernénk, nem fogjuk tenni, csak utaltam rá, hogy ezt megörökíteni, hogy ebben a pillanatban mit érzek, gondolok magamról, a világról, a kapcsolataimról, testileg hogy vagyok jelen, és írom és leírom, és csinálok egy pozitív mementót. És az egy különös palackposta, hogy ott vagyok a krízisek árnyékában, előkapom a felső fiókból ezt a pozitív mementót, és jé, én tényleg ezt írtam. Mert ugye ilyenkor, mikor krízisben vagyunk, bárki jöhet a csodálatos okosságaival, egy Heidegger idézet ott, egy nem tudom, egy jókai szentencia amott, egy kiváló citátum az ókorból legott, és akkor vaj, de jó, csak hát nem hisszük el. Nem hisszük el. Amikor valaki ezt mondja, hogy de hát az Úr, a Jóisten senkire nem tesz akkora terhet, amit nem tud elcipelni. Tök jó! Egyetértünk ezzel a mondattal. De nem krízis idején, amikor a gödörbe vagyok, akkor inkább még szarabbul érzem magam, amikor ezeket, mert azt érzem, hogy de én ezt nem tudom cipelni. Hagyjál már békén. És még hidak is sérülnek ember és ember között. Fontos kapcsolatok tekintetében. De amikor magamnak üzenek ebben a virtuális palacposta hangulatban, az igen, az már jelenthet valamit. Fontoljuk tehát ezt meg. Érdemes beszélni egy picikét arról a spirálról, amit sokan érezhetünk. Főleg, hogyha van egy alapbizonytalanság a karakterünkben. Úgy is mondhatnám, hogy instabilak vagyunk. A tételmondat ez lenne, az instabilitás destabilizál. Tehát a saját instabilitásunk destabilizálja az életünket. És ez egy véget nem érő, vagy véget nem érőnek tűnő spirált indíthat el. Hogy hát instabil vagyok, ebben, abban, amabban. És szét elrontom a különböző életterületeimet, amíg tovább növelik a bizonytalanságomat és az instabilitásomat. Nem tudok kontroll gyakorolni a munkaerőpiacom, mármint a munkaerőpiaci jelenlétem, a pénzügyeim, az egészségem, a kapcsolataim, a kikapcsolódásaim, a feltöltődéseim, a szociális hálóm irányában. És ez újra növeli, hogy mennyire is kiszolgáltatott vagyok. Hát igen, mert én egy instabil ember vagyok. Tehát az instabilitás destabilizációt eredményez, és hihetetlenül nehéz megtörni ezt a kört. De nagyon fontos, hogy ne hazudjuk azt, hogy mondogassuk magunknak, hogy mi stabilak vagyunk. Hát hajrá, hajrá, arra aztán lehet várat építeni, de tényleg. Nem, ezt én máshogy látom. Én ezt úgy látom, hogy ki kell mondani, hogy lehet, hogy valami nem változik meg. Például most teszek egy ilyen analógiát, hogyha valaki introvertált, akkor ő köszöni szépen, de introvertáltként fog meghalni, ezt innen szeretném jelezni. De megtanulhat extrovertált módjára viselkedni időnként. Nem lesz komfortos, sokszor még csak nem is lesz önazonos, de krízisek idején túlélhet, hiszen tudjuk társadalomra, hogy még mindig az extroverzió egyébként a preferált magatartás. Ezért vannak most egy picit jobban egyébként az introvertált személyek, személyiségek. És ugyanígy az instabilitásban. Nagyon sokszor igenis hozunk magunkkal, anyu-apu berakott sok mindent a puttonyba, ami az instabilitásunkat növeli. De nagyon nem mindegy, azért lássuk be, hogy abban növünk föl, itt most a TT-kre, a transzgenerációs téglákra utalok, és csak utalok, mert ugye ebben az ötödik évadban foglalkoztunk sok-sok előadáson keresztül ezzel a témával, de hogy nem mindegy, hogy abban növünk föl, hogy fiam, lányom, kislányom, te olyan vagy, aki a jéghátán is meg tud élni, bármi van, te kezdesz vele valamit, és hogy mi ezzel tudunk mit kezdeni, ami a kihívásokat illeti, mi mind család, vagy hát az élet egy nagy szenvedés, és a sorscsapásokat ki kell bírni valahogy. Tehát ez a két narratíva, most nyilván sarkítok, nagyon nem mindegy, hogy mint hozott anyag erősít vagy gyengít minket, amikor itt vagyunk a krízisek árnyékában. Úgyhogy érdemes erre mindig gondolni. Tehát az instabilitás destabilizációt eredményez. Igen. És miért nézek ide? Hát az van itt azért puska, ugye? Ott a puska, és ott meg az óra. Mi történik ezt? Nyilván ezt ki lehetne vágni. Vágásokat én nem szeretem, ez egybe menjen le. Legálisan meg lehet-e állni az események hömpölygésében? Most nekem idő kell. Mert mondhatnád, hogy na jó, de hát Imre, neked ez a dolgod, hogy megtartsd ezt az előadást, és nem tudom, hol áll a számláló, de ennyi perc után is ne veszítsd el a saját fonaladat, legyél mindig kongruens, konstruktív, koherens, vannak ilyen csodálatos kábetű szavaink, igaz? De a krízis miről szól? Pont arról, hogy néha jön egy valami nem oké, és akkor adhatunk-e időt magunknak? Mert a környezetünk általában nem ad, hanem követel. Elvárásokat támaszt, szabályzókat ad, normákat ver keresztül rajtunk. Ezt kell, azt már tegnapra kell. Például rengeteg munkaerőpiaci konfliktust várok abban, hogy ugye home office-ban voltál, sokan voltak mondjuk 2 hónapig, majd visszamész, és egyébként kérhetsz a szabadságot. És pontosan tudom, hogy sok főnök azt fogja mondani, hogy ember az ilyen. Hát 2 hónapig otthon volt. Hát most akar szabadságra menni? És én nem mondom, hogy menni kell szabadságra, meg hogy bármi ilyesmit is kellene, kéne. Csak hogy a kérdés ne legyen evidens módon elutasítva. Tehát nagy kérdés, hogy mit kapsz. Szóval meg lehet állni, hogy adok magamnak időt. És én mondjuk előbb kinéztem, és ránéztem a kis segédletemre. Meg lehet-e ezt tenni? Vagy, hát ilyet nem csinálunk. Ilyet, aranydrága bogaram, nem. Megállhatsz-e az életedben? Hogy oké, itt vagy a krízisek árnyékában, kiértékelni. Hát egy, nem tudom én, a május, bevallások hónapja, mondjuk eszélye, bár oké, most már egy csomó automatizmus van, de tegyük föl, hogy magadnak csinálod. Hát még ott is meg kell állni, ki kell értékelni, össze kell adogatni, amit adogatni kell, kivonni, Excel tábla, ilyen függvény, olyan nem tudom micsoda, pedig ez csak pénzügy. Hát akkor az olyan komplex folyamatok, mint az életünk. Van-e arra jogunk, lehetőségünk, validitás, ugye érvényesség és legalitás, hogy megálljak és kiértékeljem az életemet? Hogyha már úgyis a krízis egy, mint mondtuk, egy ilyen szakaszhatárt fog kijelölni, akkor mit is szeretnék a következő szakaszban? És meddig tartson a következő szakasz? Annyi idő még van, hogy behozzak egy modellt. Ezt úgy hívom, hogy a stressz tartály modell. Képzeld azt el, hogy te életedben van egy stressz tartály, egy U alakú tartályt képzelj el, amiben árad be a szmötyi, és bugy, emelkedik a vízszint, ami feszültségszint, stresszint, frusztrációs szint. És ugye amikor elér egy kritikus pontot, akkor már nem tudsz jól működni. A krízisek ezt csinálják, a krízisek árnyéka ezt csinálja, hogy olyan szinten árad be a szmötyi, hogy a rám jellemző optimális tartomány, amiben jól tudok működni, az optimális tartomány alja soha nem a tartály alja egyébként, már tarthatatlan. És bedől a rendszer. Két lehetőség van. Az egyik, amire előbb utaltam, ugye a megállás. A megállás arról szól, hogy egy kicsit nem engedem beáradni a sok szömötyit, hanem lenyugodni. De ez csak akkor működik, hogyha a második pont, ezen a tartályon vannak csapok. Sose felejtem el, ha nézi, akkor innen üdvözlöm és jó egészséget kívánok. Mondta egyszer egy hölgy, hogy Imre, baj van. Na, mi történt? Nekem nincsen csapom. Vagy nincs elég csapom. Tehát, hogy kérdés az, hogy a tartályomon vannak-e csapok? Alul, középen, fölül, van-e túlfolyó rajta? Bizonyos csapok jól működnek, csak az áteresztő képességük szűk. Csapok mik lehetnek? Tevékenységek, lehetnek személyek, kikapcsolódási ügyeink, szokásaink épp úgy csapként funkcionálhatnak, mint nagy pihenési korszakok, szabadságok, Egy egyszerű, nem tudom én, cappuccino is épp lehet egy csap, hogy a napi cappuccinomat hagy igyam meg, és akkor jaj, de jó, az már akkor valamit levesz a stressz szintemből, legalább 10 percet tudjak relaxálni. Csak hadd ússzam heti kettőt, csak hadd sétáljak egyet, mondjuk minden nap egy 20 perc erejéig, csak hadd hallgathassam meg Dvořák Új Világ szimfóniáját, csak hadd hívhassam fel az ubult, mert az ubul mindig olyan jókat tud mondani. Csak hadd olvashassam el, csak úgy bele a Márainak a füves könyvébe. Szóval ezek mind csapok. Csak van az úgy, hogy valaki azt se tudja, hogy mik a csapjai, és az is van úgy, hogy kiderül, hogy az ő pszichés működési rendjében nincs elég számú csap. És akkor ugye vagy csapokat kell hegeszteni és kialakítani, vagy pedig a szmötyi mennyiségét csökkenteni, vagy a harmadik, az optimális tartományt növelni. Nem létezik olyan ember, itt szeretném jelezni, ahol a tartály egésze egy nagy optimális tartomány. De jócskán vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen irgalmatlan nagy stresszinnél is tudnak jól működni. Mert az érettségükhöz ez is hozzá tartozik. Azzal a kérdéssel búcsúznék, és zárnám le az évadot, hogy mennyire vagyunk érettek, és mit tehetünk azért, hogy a közel és távoli jövőben érettek legyünk, és érettek tudjunk lenni, vagy adott esetben maradni, és akkor elérhető egy olyan jövő, amit élni szeretnénk. Továbbra is abban hiszek, hogy mindig van másik út, mindig tehetünk mást, mint eddig tettünk, és végső soron ezért lesz lehetséges a változás és a változtatás krízisek idején is. Itt a pont. Jön a csapó 6. évad végére. Nagyon-nagyon köszönöm az ELTE Karrier Központ szervezők nevében is, hogy most már 48. alkalommal töretlenül jöttök, klikkeltek, regisztráltok, és lendületet adtok újra és újra, évről évre, évadról évadra ennek az előadás sorozatnak. Nem tudom, hogy pontosan mit is kellene kívánnom a nyárra, hiszen a krízisek árnyékának nagyon hosszú lehet a vetülete, úgyhogy azzal zárom utolsó utáni gondolatként a sorokat, hogy ugye számomra az a siker, hogyha olyan életet tudunk élni, amit élni szeretnénk. Mindannyiatoknak kívánom, hogy találjátok meg legalább a választ, hogy mi számodra az az élet, amit élni szeretnél, és akkor a 0. lépés már megszületett ennek a jövőnek a reményében. Szeptemberben, a 7. évad első alkalmával visszavárunk benneteket. Addig is. Szervusztok!
Elhangzott Krízisek árnyékában 2. rész. Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus előadása az ELTE Karrier Központ szervezésében.